Ő a mi forrásunk, ő hozzá jövünk. Jézus a mi forrásunk. Hozzád jövünk, Urunk. Te vagy az, aki mindent megváltoztatsz bennünk. Te vagy az, aki megtöltesz. Te vagy az, aki elűzöd a félelmeinket. Te vagy az, aki meggyógyítasz. A te szereteted, Uram. És hogy itt vagyunk, még ebben a pár percben, és hallgatjuk a te üzenetedet. Urunk, szeretnénk, hogy te igéd hatást gyakoroljon az életünkre. Urunk, kitesszük magunkat a te szavadnak. Eldöntjük azt, hogy engedelmesek leszünk annak, amit tőlünk kérsz, amit nekünk mondasz. Köszönjük, hogy te változtatsz meg. Köszönjük, hogy te végzed ezt az átformálást. Téged dicsérünk, Urunk, téged emelünk fel. Tőled kaptuk a legnagyobb ajándékot. Urunk, hálásak vagyunk neked. Segíts nekünk, hogy tudjunk összpontosítani, és üzenj ma nekünk. Jézus nevében, Atyánk. Amen. Pál apostol többször járt a szolgálata során Efézusban, és akkor, amikor elköszönt az Efézusban lévő gyülekezetek véneitől, Apcsel 20-ban, akkor intést intézett hozzájuk. Figyelmeztette őket azzal kapcsolatban, hogy éhes farkasok fognak jönni, akik el akarják őket téríteni az igazi evangéliumtól, az igazi hittől. Megpróbálnak beférkőzni olyanok, akik el akarják lopni tőlük az igazi evangéliumot, az igazi üzenetet. És föltehetjük a kérdést, miután elolvassuk ezt a történetet, hogy oké, vajon mi történt? Sikerült ezt az efézusiaknak megtartani? Sikerült megvédeni ők a gyülekezetet? És Jelenések 2-ben van egy érdekes dolog, ahol Jézus beszél ez a gyülekezethez. És nézzük meg, hogy mi is lett a vége, hogy sikerült-e a gyülekezetnek ebben ezt az akadályt sikeresen venniük. Az efézusi gyülekezet angyalának ezt írd, ez a második fejezet első verse. Ezt üzeni az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki a 7 arany olajmécs tartó között jár. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. De van valami, ami nem tetszik nekem. A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le. Változtasd meg a szívedet és az életedet. Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél. És ma délelőtt erről az első szeretetről szeretnék beszélni. Ennek az első szeretetnek a kulcsfontosságáról. Arról, hogy ez az alfája és az omegája az életünknek. Jézust igazából először is, elsősorban ez érdekli bennem. Elsősorban nem a cselekedeteim, nem a szolgálatom, nem az odaszánásom, nem a hűségem, nem a kitartásom, nem a szorgalmam, hanem először is ez a szeretet. Megvan-e benned ez a szeretet, amiről beszélni fogunk? Éled-e ezt? A szeretet mi is? Ez a szeretet. Mi is ez az első szeretet? Tulajdonképpen az első szeretet az az, hogy Isten szeret. Ebből én megértek valamit. És ez létrehozza bennem a szeretetet ő felé és mások felé. Mert mondhatjuk azt, hogy nekem nincs meg ez a szeretet. Igen, felismerem magamban, Dávid, hogy bennem nincs meg most ez a szeretet. Hogy elveszítettem ezt a szeretetet. És azt gondoljuk, hogy a baj, valami hatalmas baj van, mert valamit nem tudunk létrehozni, amit létre kellene hoznunk. Viszont a baj az nem az, hogy én nem szeretem Istent eléggé, vagy nem találom meg magamban ezt a szeretetet, hanem az, hogy nem értem, hogy ő mennyire szeret engem. Hogy nem érted, hogy ő mennyire szeret téged. És Efézus 1.18-ban Pál azért imádkozik, hogy Isten nyissa meg a szívünknek a szemeit, hogy felismerjük, hogy mit kaptunk Istentől, és hogy mit kapunk újból és újból Istentől. Hogy felismerjük, hogy ez a szeretet ez nem olyan, mint amit ember tud létrehozni, és ami emiatt feltételekhez kötött, hanem megértsük azt a szeretetet, ami nincs feltételekhez kötve. A szeretet az mindig Isten szeretetére adott válaszom. 1 János 4-ben azt olvassuk, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett bennünket. És azért a szeretet az mindig Isten szeretetére adott válasz. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Mi csak azért szerethetünk. Ha bennünk van feltétel nélküli szeretet, az csak azért lehet, mert Isten már előbb szeretett, és én ebből megértettem valamit. És ahhoz, hogy megértsük az életünknek a célját, megértsük azt, hogy miért élünk ezen a bolygón, legelőször Isten természetét kell megértenünk. Az, hogy megértsük, hogy miért vagyunk itt, hogy miért élünk, hogy miért lélegzünk, az Isten természetét kell megismernünk. Mert abban van meg a válasz. Abban a szeretetben van meg a válasz. Szóval, amikor azt mondom, hogy nem szeretem Istent, az azért van, mert nem értem, hogy ő mennyire szeret. Isten szeretete hasonló ahhoz a férfi tettéhez, annak a férfinek a tettéhez, aki örökbe fogadott egy nagyon zűrös életű fiatal lányt, aki, már hogy ez a lány engedetlenül viselkedett, romboló volt, tisztességtelen volt. Egy alkalommal, mikor is az iskolából jött haza, akkor pénzt próbált találni a lakásban, és felforgatta az egész lakást. És mire a férfi hazaért, ő elment otthonról, és ott hagyta. A lakás ott volt romokban, mindent úgy hagyott. És hogy az ismerősei megtudták ennek a férfinek, hogy mit tett ez a lány ismét, akkor így unszolták, hogy hagyd az egészet, csak engedd szélnek, eresz szélnek ezt a lányt. Hiszen egyébként nem is a tiéd. És a férfi erre azt válaszolta, hogy igen, tudom, de én azt mondtam neki, hogy az. És az elmúlt hetekben és hónapokban sokat hallottunk arról a szövetségről, amit Isten kötött velünk. Hogy Isten szövetséget kötött, arra nézve, hogy örökbe fogad bennünket. Egy szövetséget kötött, hogy minket örökbe fogad. Árvák voltunk, és hogy ő örökbe fogad. És a lázadásunk, az elégedetlenségünk nem teszi érvénytelenni ezt a szövetséget. egy dolog szeretni akkor, amikor készségesek vagyunk, amikor engedelmesek vagyunk, amikor erősek vagyunk. Egy dolog akkor szeretni bennünket. De amikor ellopjuk azt, ami az övé, amikor feldújjuk a házat, amikor nem köszönjük meg azt, amit tőle kapunk, hanem hálátlanok is vagyunk még, ráadásul. Ez a szeretetnek a próbája. És Isten kiállja a próbát. Isten mindig kiállja a szeretetnek a próbáját. Ez a szövetség, ez soha nem szakad meg, ami közte és köztünk van. Az apa nem mondta azt, hogy figyelj, gyere majd vissza, hogyha tiszteletet tanultál. És Isten nem mondja azt, hogy majd meghalok érted, amikor megérdemled. Ilyen Isten természete. Ez Isten szeretete. És azért létezünk, te és én, azért létezünk, mert Isten szeretni akart minket. Mert be akart vonni ebbe a szeretet kapcsolatba téged is és engem is, ami neki megvan. És az életemnek az első célja, az életünknek az első célja ez a szeretet. Fontos, igen, fontos, hogy szolgáljak, fontos, hogy engedelmes legyek, fontos, hogy bízzak benne. De az elsődleges oka a létezésemnek az, hogy Isten szeressem, hogy meglegyen ez a kapcsolat, ami ő belőle indul ki, amit ő kezdeményezett, amiben ő örökké hűséges lesz. János 15:9 azt mondja, hogy ahogy az Atya szeretett engem, ugyanazzal az isteni szeretettel szeretlek én is titeket. Maradjatok meg, és éljetek ebben a szeretetben. És kérlek, lapozzod a Róma 5:8-hoz. Pontosabban kezdjük a 6. verssel. 6-os, 8-as és a 10-es verset fogjuk olvasni Róma 5-ből. Amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk. A 8-as vers. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. 10-es vers. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk, a saját fia halála árán. Ha nézzük ezt a három verset, akkor az egyik dolog, amit fel kell ismernünk belőle, hogy ez a szeretet, ez mindig előbb jött, mint ahogy mi tenni tudtunk volna bármit érte. Nézd meg a 6. versben, mikor még tehetetlenek voltunk. Krisztus már akkor meghalt értünk. Mikor még tehetetlenek voltunk. 8-as vers. Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor mi még a bűneinkben éltünk. Isten jellemének, Isten szeretetének, Isten természetének. Ez az egyik csodálatos jellemzője, hogy ő kezdeményez, hogy ő kezdeményez, hogy ő nem megvárja, míg megjavulok, nem megvárja, míg megpróbálom kihúzni magam a sárból. Reménytelen lenne egyébként. Tehát egy... Ezt már akkor hallottam, amikor kitaláltam, hogy majd megpróbálom. És a 10-es vers azt mondja, hogy amikor még ellenségei voltunk, amikor még az ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk a saját fia halála árán. Amikor még az ellenségei voltunk. arra gondoltam, hogy Krisztus nélkül élő ember, aki még nem ismeri őt, aki még nem fogadta el az ő ajándékát, és ugyanúgy éli az életét, mint mi. Ugyanúgy próbálja akár a helyes dolgokat tenni, ugyanúgy próbál változni, ugyanúgy próbál remélni a holnap sikere felől, ugyanúgy próbál benne bízni, hogy a holnap jó lesz, próbál akár változtatni az életvezetésén, próbál győzni a magány felett, mert lehet, hogy egyedülálló, de az is lehet, hogy házas, ennek ellenére próbál győzni a magány felett. De végső soron csak magára tud támaszkodni. Ott vannak mellett az ismerősök, vagy akár a társa, és azt mondja, hogy hajrá, kitartás, bíz, hajrá, gyerünk. De igazából nem számíthat másra, mint akár magára, meg a jó szerencsére. És minden erőforrása csupán ő maga. Egyedül van. És nem azért, mert egyedülálló. Nem feltétlenül azért, hanem azért, mert nem ismeri Krisztust. És nem ismeri ezt a szeretetet. Krisztus az ő szeretetével közeledik hozzánk, és lép be az életünkbe. És arra gondolok, hogy könnyen lehet, hogy egy hívő is ugyanilyen korlátozott, úgymond a saját erőforrásaival próbálja élni az életét. Megvan neki Krisztus. Ez a szeretet az övé, amiből újból és újból felfedezhetne egyre többet. De igazából a saját erőforrásaival éli az életét. Nincs forrása. És ha visszaemlékszünk az ige szakaszra, amit felolvastunk, azt látjuk, hogy ez az efézusi gyülekezet, ez annyi mindent tett, és annyi mindent jól tett, és ragaszkodott az igazsághoz, megvédte a tant, megvédte az evangéliumnak a tisztaságát, szolgált, kitartó volt, a próbában nem fáradt el. És jön Jézus, és azt mondja, hogy egy valami viszont van, egy valami ellened, vagy veled kapcsolatosan, és az, hogy elhagytad az első szeretetet. Hogy enélkül a szeretet nélkül élsz. Azt teszed, amit mondtam, amire figyelmeztettelek, abban megállsz. Azt teszed, amit mondtam. Csodálatos. De elhagytál valamit, ami igazából legjobban érdekel engem. Jeremiás 2.13-ban Isten szól az ő népéhez, és azt mondja, az egyik dolog, vagy az egyik hiányosságod az az, hogy elhagytál engem az élő vizek forrását. Elhagytál engem a forrást. Elhagytál engem, aki életet tudok neked adni. Aki miatt más lehet az életed. Aki miatt erő lehet az életedben. Aki miatt igazi reménységed lehet. Elhagytál engem, aki meg tudom változtatni a napjaidat. És Isten azt mondja, hogy ne egyedül csináld. Kezd Jézussal, és folytasd is ő vele. Sok hívő ugyanazzal a korlátozott erőforrással él. ahogy élnek a Krisztus nélkül élő emberek. És arra gondoltam, hogy annyi kitartás van ma a kereszténységben. Annyi kitartás van ma hívőkben. De mindez saját erőből. Hívők átmennek nehézségeken az életükben, átmennek próbákon, átmennek egy olyan életszakaszon, ami tele van kihívásokkal, és igazából a saját erejükből teszik ezt. Itt Jelenések 2, 3, tehát második fejezet, harmadik vers azt mondja, tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. Ezek szerint lehet úgy átmenni a próbán, lehet úgy átmenni a nehézségen, lehet úgy átmenni az életnek azon a szakaszán, ami a lelkemben hatalmas fájdalom, hogy a saját erőm az, ami velem jön csupán. Ami nem különbözik attól, mint ahogy teszi az, aki nem ismeri még Krisztust. És Isten arra bátorít, Isten arra kér, hogy engedj be. Hadd szeresselek téged. Engedj be a falaid mögé, engedj be a védelmeid mögé. Ő az egyetlen, aki igazán melletted áll. És aki igazán melletted állt. Ő az egyetlen, aki akkor is kezdeményezett feléd, amikor te még az ellensége voltál. Ő az egyetlen, aki igazán hűséges. Ő az egyetlen. Ez a szeretet be akar lépni újból az életedbe, és az életünkbe. Minden nap be akar lépni. Minden nap fel akar frissíteni. Isten nem egy megoldó képlet akar lenni számunkra, vagy nem egy varázsló, aki jön a varázspálcájával, ráüt a helyzetemre, és ott az megváltozik, és megyek tovább, és de jó, nincs problémám. Hanem ő legelőször is barát és társ akar lenni neked. Aki személyes, akár nehéz, akár könnyű időszakon mész át. 1 János 4.19, ahogy talán már említettük, hogy ő előbb szeretett minket. Nincs olyan próba az életünkben, amely megelőzte volna ezt a szeretetet. Nincs olyan próba, amely előbb érkezett volna az életünkbe, mint hogy ez a szeretet ne lett volna ott. Ő ott van. Zsoltárok 23.6 azt mondja, hogy bizony jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján. Oké, mire gondolsz akkor, amikor Isten azt mondja, hogy kitartás? A jövődre vonatkozóan, tehát kitartás, menj előre, csak haladj előre, csak tarts ki. Mire gondolsz, amikor ezt hallod, Isten? Ugye múlt héten hallottunk arról, hogy ássunk gödröket, hogy csak ne hagyjuk abba, hogy csak folytassuk. Mire gondolsz, amikor ezt hallod Istentől? Úgy értem, hogy kire tekintesz? Magadra tekintesz, vagy Istenre tekintesz? Mint a kulcs személy ebben a kitartásban. Ki miatt tudok kitartó lenni? Magam miatt, vagy azért, mert ott van Isten az ő szeretetével, És ő vele sikerülni fog. Ő vele tovább tudok menni. Ő az, akit ebben a helyzetben meg fogok jobban ismerni. Van két véglet a kereszténységben. Valószínűleg van több is, de két dologra gondoltam. Az egyik az, amikor Isten hív arra, hogy tegyek meg valamit. Hív arra, hogy lépjek meg valamit. És én úgymond a nyugvásra hivatkozva, és a kegyelemre hivatkozva várom a sült galambot. És hogy majd az Úr meg fogja tenni. Én nem tudom, én imádkozok, én nyugszom, és majd az Úr meg fogja tenni. Nem teszem meg, mert majd az Úr meg fogja tenni, vagy igazából nem is szeretném, hogy megtörténjen, ez most mindegy. És a félreértelmezett nyugvás, az a kegyelemnek a félreértelmezése. Mert a kegyelem az arra is adatott, hogy én adjak. A kegyelem arra is adatott az életemben, hogy változtatni tudjak, hogy változtassak. A kegyelem arra is adatott, hogy összepiszkoljam a kezemet. A kegyelem arra is adatott, hogy radikális döntéseket hozzak meg az életemben. Hogy lépjek. Hogy amikor Isten azt mondja, hogy lépj, azt mondja, hogy tedd meg, akkor meg tudjam tenni. A kegyelem arra is adatott, hogy radikális döntéseket meg tudjak lépni. És könnyen lehet erre hivatkozni, és lehet erre hivatkozni. Az Úr majd megteszi. Pedig lépnem kéne. Pedig meg kéne tennem valamit. És a másik véglet az, amikor Isten hív arra, hogy tehát hív egy szolgálatra, akár a gyülekezet falain belül, vagy a gyülekezet falain kívülre, hív valamire, hogy tegyek meg, és én nélküle csinálom. Azt gondolom, mind a kettő valami, ami egy jó példa arra, hogy növekednünk kell. És tanulnunk kell, hogy amit teszünk, azt a szeretet kapcsolatból táplálva tegyük. A szeretet kapcsolatból táplálkozzon az, amit teszünk. Az efézusiak tették, amit Isten mondott, de elfeledkeztek a szeretet kapcsolatról. És ennek a vége a kiégés, ennek a következménye az örömtelenség, a következménye az erőtlenség, a kimerültség, könnyen szolgálhatok, és elfeledkezek a szeretet kapcsolatról, és azt veszem észre, hogy rutin az egész. És kitartó vagyok, mert kitartó vagyok. De a cél az nem valósult meg. Keresztény életet nem élhetjük a szeretet kapcsolat nélkül. Az életet nem élhetjük a szeretet kapcsolat nélkül. Talán így az utóbbi mondat valamivel helyesebb. Mert hogy nem van egy keresztény életünk, meg egy életünk. A keresztény életünk az nem egy vasárnap délelőtt, vagy egy hétköznapi házi csoportalkalom, hanem az életünk az, amit Krisztussal élünk. Úgyhogy az ő szeretete az nem az életem tortájának egy szelete, hanem ez maga a torta. Ez az elsődleges elhívásom, ez az első dolog az elhívásomban. És enélkül nem működik az élet a hívő számára. Zsoltárok első fejezete. Egytől háromig. Boldog és áldott, aki nem jár az istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényeire, és nem ül együtt a gúnyolódókkal, hanem abban leli örömét, hogy az örökkévalót tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Olyan életerős lesz, mint a folyópartra ültetett gyümölcsfa. Idejében hoz gyümölcsöt, és a levelei örökké zöldelnek. Bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Néhány nappal ezelőtt a házi csoportunkban beszélgettünk arról, hogy megtudtam, hogy valaki a csoportunkból, Éva, Szirovica Éva, kapcsolatban áll a városunkban lévő egy intézménynek a vezetőjével, amely intézményben árva gyerekek vannak. És Évinek, illetve nekem régóta szívünkön van ez a téma, az árvák felé való szolgálat. És ahogy megtudtam, hogy van egy ilyen kapcsolatunk a házi csoportból, akkor nagyon megörültem, és beszélgettünk róla, hogy mi lenne akár többen, lenne akár egy szolgálatunk ő feléjük. És nem sokára majd találkozni fogunk ennek a vezetőjével, és a szívünk vágya az, hogy segítsünk ott, abban, amire ők kérik, hogy segítsünk. Megtudtuk azt, hogy folyamatosan vannak szükségeik, amikben lehet, hogy mi is, mint házi csoport segíteni tudunk. Be tudunk kapcsolni az életükbe. Meg tudjuk mutatni Istennek a szeretetét. És hogy így gondolkodom, és ahogy a gyülekezetben sok mindenről beszélünk mostanában, arra gondolok, hogy mi lenne, ha Isten kinyitna egy ajtót oda, és mi beléphetnénk. Hogy nyílna egy ajtó, ahova mi beléphetünk. És arra gondolok, hogy lehet, hogy akár lehet egy később egy olyan házi csoport, amibe azok tartoznak, akiknek úgy szintén a szívükön van az árvák felé való szolgálat. Lehet ez a házi csoportunkból valakik, illetve a gyülekezetből. És ugye szeretnénk azt, hogy a későbbiekben akár alakuljanak olyan házi csoportok, amelyekben az odajárók szemében a közös, hogy egy dolog felé van egy szívük, van egy elhívásuk. És arra gondolok, hogy így felolvassuk ezt a verset, hogy felolvastuk, hogy bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Hogy Isten mellé áll annak az ügynek, amikor az ő szeretetének a bemutatásáról, vagy továbbadásáról van szó. Valami, amit teszek, hogy bemutassam az ő szeretetét, hogy továbbadjam az ő szeretetét, ő mellé áll annak az ügynek. Nincs sok tapasztalatunk, nincs sok mindenünk, de szeretni akarjuk őket. Nem egy előre eltervezett elképzeléssel akarunk közeledni, hogy majd mi tudjuk, hogy akarunk szolgálni ott, hanem akarjuk tudni, hogy mik az ő szükségeik. Miben van nekik szükségük segítségre? Isten szeretetének a továbbadása. Isten szeretetével energizált hívő élet. Isten szeretetéből táplálkozó hívő élet. És fontos, hogy hagyjuk leüllepedni magunkban Isten szeretetével kapcsolatos igazságokat. Mert az elsődleges feladatunk nem az, hogy csináljunk valamit, hanem hogy hagyjuk azt, hogy ő szeressen minket. Róma 1:7-ben azt mondja Pál a rómaiaknak, hogy kedves római barátaim, Isten nagyon szeret benneteket, és az ő sajátjainak hívott el titeket. Meg kell, hogy gyökerezzünk az ő szeretetében. Hagyjuk, hogy újból és újból hatást gyakoroljon ránk ez a szeretet. Az igazi kereszténység a 100% szeretet kapcsolattal működik. 100%-ban szeretett kapcsolattal működik. Nincs más út. A másik út az a megmerevedett, élettelen, erőtlen életforma. Ahol koldusként élek, pedig király vagyok. Ahol vesztesként élek, pedig egy győztes háborúban vagyok. Szóval az elsődleges elhívásunk, hogy élvezzük az Istennel való kapcsolatot. Élvezzük a vele való kapcsolatot. Mielőtt bármilyen más elhívásra gondolnál, bármilyen szolgálatra gondolnál, bármire gondolnál, amiről úgy érzed, hogy meg kell tenned, gondolj arra, hogy az elsődleges dolog, hogy élvezd a kapcsolatot ő vele. Oké, van egy kérdésem. Hogyha az Istennel való jelenlegi kapcsolatodra gondolsz, akkor mi jellemzi, vagy miről szól leginkább a kapcsolatod ő vele? Arról szól, hogy szabályokat kell betartanod, bizonyos fajta megkötések vannak, bizonyos fajta szokások vannak, amikben ki kell tartanom, vagy a szeretetről szól, a szeretet kapcsolatról szól, melyikről szól? Melyik jellemzi az életedet jobban? A szeretet kapcsolat, vagy az, hogy ezt kell tennem, meg azt kell tennem, mennem kell ide, mennem kell oda, a hétnek ezen és ezen a napján ezt kell tennem, bevállaltam, ki kell tartanom, és kell. Az igazi kereszténység, az, amit Isten eltervezett számunkra, ez a szeretet kapcsolattal van tüzelve, energizálva. Ez egy gyönyörű magyar szó. Úgyhogy nem akarok disznók mellett ülni a trágyában, miközben mennyei helyekre lettem ültetve. A szeretet kapcsolat teszi a különbséget. Istennel való kapcsolat, amelyben újból és újból elfogadom az ő szeretetét. És Pál, ahogy az Efézusi levelet írja, így rácsodálkozik egy cellából, a fogságból, rácsodálkozik azokra az igazságokra, amelyek igazak ránk Jézus miatt. És ő hihetetlenül élvezte az életet ott a bilincsek között, mert megértett ebből újból és újból valamit. Úgyhogy a helyesen értelmezett kegyelem az a szeretet kapcsolattal kezdődik. A hitbeli járás a szeretet kapcsolattal kezdődik. Hogyha nem ezzel kezdődik, úgymond a hitbeli járásom, akkor idő kérdése, hogy elhagyjam, hogy feladjam. Úgyhogy nem egy csodálatos Istenünk van. Ugye a fejlődésem minden szakaszában szeret, és ragaszkodik hozzám. Úgy, ahogy én nem akkor szeretem Sárit és Áront, amikor majd felnőttek és érettebbek lesznek. Ugyanúgy Isten sem mondja azt, hogy amikor majd érett leszel, akkor majd szeretni foglak. Hanem a fejlődésünk minden szakaszában. És nem kell, hogy irreális elvárásaim legyenek magam felé. Magammal szemben. Ő szeret, bárhol is legyek, bárhol is álljak, bármilyen harcokon menjek keresztül, bármennyi is megtapasztaljam azt, hogy ember vagyok, kitart mellettem, Semmi, amit valaha tenni fogok, nem fogja őt befolyásolni abban, hogy jobban szeressen. És semmi, amit tenni fogok, nem fogja őt befolyásolni abban, hogy kevésbé szeressen. Úgyhogy az első szeretet az, amire Isten felhívja a figyelmünket ma délelőtt. Szeretné, hogy éljünk ezzel. Szeretné, hogy ez a szeretet kapcsolat legyen a motorja az életünknek. Amen. Amen. És úgy is szeretnénk meghallgatni ezt a dalt ismét, amit énekeltél nekünk. De előtt imád. Atyánk, köszönjük, hogy te egy gondoskodó Isten vagy, aki hűséges vagy abban, hogy szólj, hogy kijavíts, hogy bátoríts. Köszönjük a te kitartásodat felénk, a kitartásodat, ami ott volt a múltban. Mi lázadtunk ellened, az ellenségeid voltunk, de te utánunk jöttél és szerettél. És köszönjük, hogy ez soha nem fog változni. Szeretnénk ismerni jobban ezt a szeretetet. Szeretnénk a te erőforrásaiddal élni. Szeretnénk jobban megismerni téged. És lehet, hogy itt vagy ma reggel úgy, hogy Krisztus nélkül éled az életed. Lehet, hogy ezt a szeretetet még nem fogadtad el, és a bűnbocsánatot még nem fogadtad el tőle. Ő gondolt el téged, hogy megalkosson. Ő az, aki megalkotott téged. Ő az, aki engedte, hogy fejlődj, és hogy megszülessél. Ő az, aki gondoskodott rólad egészen idáig. És ő az, aki gondoskodni fog rólad. Ő az, aki levegőt ad neked. Ő az, aki engedi, hogy dobogjon a szíved. Ő a te alkotód. Ő az, aki miatt ma te itt vagy. Ő az, aki miatt te ma reggel meg tudtál reggelizni, és ruhát tudtál felvenni. Ez nem magad miatt van. Ő előbb szeretett téged. És arra kérlek, hogy engedd őt magadhoz közel, és engedd, hogy a te megváltód legyen. Bízz ő benne ma. Sokan azt gondolják, hogy a megtérő ima az egy varázsige, ami átvisz valakit a mennyországba. De én azt kérem tőled, hogy bízz a szívedben ma. Hívd őt a szívedben ma. Hívd őt a szívedben. És kérd, hogy legyen a bűneidből való megváltód. Legyen az, aki örök életet ad neked, aki megbocsátja minden bűnödet. Atyánk, köszönjük a te gondoskodásodat, hogy szóltál ma is, hogy szólsz holnap is, és hogy formálod az életünket. Hálásak vagyunk neked. Amen.
Nálam van minden, te keresel mégis, elvégezteted, üresen futsz még, és a séremet beborít, a forráshoz jöjj. Élheted életed, bűzötten végig, de az ürességed soha nem fog hallgatni, ha nem elégít meg más, és kiszárított a világ, a forráshoz jöjj.
Isten áldjon bennünket, benneteket, el vagyunk bocsátva.